elég volt az aratás, vagy elég volt a fogalma is, mi az, hogy törvényes öröklés. Ugye akkor van, hogyha nincsen végrendelt öröklés. Ó, köszönöm szépen az első vizet, nem tudom, minek köszönhetem. Hát, ha nem fulladok meg. Nos, hölgyeim és uraim, akkor ugyanolyan formában megtalált ez az általi dolgozat is, mint az előző, tehát 40 pontos, 21 ponttól megtalált, 21 ponttól. Ugye most ennek igazából nincsen tétje, hogy valakinek kiválóan megtalált, vagy nem megtalált, vagy jobban, annak tétje van. Annak, hogy kiválóan megtalált, vagy megtalált, ugyanis csak aláírás lesz, tehát csak a nevem fog szerepelni, és évvégén ugye jönni kell szigorlatozni a két fél év anyagából. Na most, a szigorlat. Hölgyeim és uraim, úgy kell elképzelni a szigorlatot, mint ezt a vizsgát, csak sokkal nehezebb, abból a szempontból. Ugyanígy 20 kis kérdést fognak kapni, 10-et az első fél évből, 10-et a második fél évből, és két darab eszét az első fél évből, és két darab eszét a második fél évből. És erre kapnak összesen 50 percet. Tehát azért mondom, hogy nagyon pontosan meg kell tanulni az anyagot, mert csak annak lesz ideje, aki megtanulta, azt tudja befejezni az írásbeli vizsgát. Azt nem tudom önök még ígérni, hogy lesz-e szóbeli vizsganap. Meg fogom tanárnőtől kérdezni, professzor asszony tanítani székvezetőtől, hogy tudunk-e megadni, mert nagyon sokan vannak, és csak ketten vagyunk vizsgáztatni, hogy esetleg az első napot megadnánk, mint szóbeli vizsganapot, de akkor is van írásbeli része a vizsgának. Tehát akkor is túl kell jutni a beugró részén. Csak akkor annyi a fényebbség, hogy szóban esetleg lehet javítani. Jó. Ezzel kapcsolatban van valami kérdés? Kóhajusoljuk. Nem. Tehát a 20 kérdés plusz a 4 eszére lesz 50 perc. Jó. Egy eszé a negyed oldal, de úgy készüljenek, hogy az eszé, azt úgy kell belesűríteni, hogy például a harmadik, negyedik, ötödik törvénycikk negyed oldalba. Tehát változatosan kell leírni, tehát minden nem kell leírni, mert akkor nyilvánvalóan nem tudják kitölteni az időt. Jobban ki tudják, csak nem tudnak mindenre válaszolni. Tehát nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy fogalom, egy perc van rá, vagy még annyi sem. Ha pedig úgy van, hogy írásbeli és szóbeli része van a vizsgának, akkor 20 kérdés van, a 20 kérdés a beugró része. Hát igen, mikrofon csere már rátérne. És arra viszont 20 perc van. Jó, tehát ez a tavalyi rendszer, tehát ezt tudom mondani, amit tavaly professzor asszony kért mind a levelezős hallgatóktól, mind a nappali tagozatos hallgatóktól. Kérdés? Tételsort megtalálták már, ugye? Másik honlapon fent van. Jó. Közben nézem, de most nem szól, majd igen. Most szól. Ha 20 kérdés van, az azt jelenti, hogy az csak beugróért megy. Tehát ott túl kell rajta jutni. Ott vagy egyes kap az ember, vagy pedig semmit, és akkor bejutott szóbelizni. Az írásbelinél ott pedig jegyet fogunk megajánlani rá. Természetesen. Más kérdés? Beosztam a múltkori zártai dolgozatokat, jobban sikerültek, akiknek meglett, annak azt kell, hogy mondjam, hogy jobban sikerült, mint az előző fél év, de azért még mindig elég keményen van, akinek nem sikerült, és nem jönnek el, tehát nem tudom, hol van az a 110 ember. mert most is ez egy 110 dolgozat volt, és majdnem a dupla lapokat el tudtam osztogatni. Tehát körülbelül csak a fele volt itt a mai nap is. Mindegy, még van egy pótlás a következő konzultáció alkalmával. A pót az ugyanúgy néz ki, ha valakinek az egyik nem sikerült az egyikből, ha valakinek mind a kettő nem sikerült, akkor pedig mind a kettő zárt négy dolgozatot pótolnia kell. És akkor ezen kívül, tehát a következő konzultáció alkalmán kívül lesz még egy pót. De szerintem az ugyanúgy, mint az előző fél évben valamikor a vizsgaidőszakban lesz. Azt még nem tudom, de azt is majd az RTL-en keresztül közölni fogom az évfolyamon, hogy mikor lesz, jó? A másik, hogy alkotmánytörténetből ugye ma este 6-tól van második konzultáció, ma fognak írni zárt helyi dolgozatot, és annak a pótlása május 8-án lesz. Jó? Tehát május 8-án ez is fel lesz rakva majd az RTL-be, a Pólai teremben délután 4 órától lesz. És az utolsó konzultáció alkalmával, tehát a következő konzultáció alkalmával, én még szeretnék tartani alkotmánytörténetből egy olyan, egy fél óraosztás kis szösszenetet, amiben benne lenne a nemzetiségi politika, Erdély, és benne lenne a sajtószabadság. Mert ezekről igazándiból nem tudtunk beszélni, és ezeket eszéként kérdezni fogjuk önöktől alkotmánytörténet vizsgán most év végén. Jó, ezt azért mondtam, hogy ez talán mindenkit érint egyébként, úgyhogy próbál, ha nem tudnak itt lenni, akkor próbálják elkérni az előadás jegyzetet, jó? Ma, hát az utolsó konzultációnál. Ma alkotmánytörténetből nem lesz konzultáció, csak a zárt helyi dolgozatot írják meg. Jó? Világos a rendszer? Így van, tehát legközelebb 6-kor az utolsó alkalom. Ugye már most már vége van a 4 darab alkalomnak, tehát a következő alkalommal. Hát most így fejből én sem tudom, hogy az mikor van. Hát szerintem jövő hét, vagy legkésőbb azt követő, de jövő hét szerintem ki lesz javítva, és fent lesz ugyanúgy az RTL-ben az eredmény. Jó, más kérdés? Az egy fél óra össze. 6-tól durván fél hétig. Csak egy rövid vázlat legyen, mire kell odafigyelni. Más kérdés? Ha nincsen, akkor nézzük tovább a büntetőjog történetet, jó? Megpróbáljuk a mai órán, ameddig el lehetne jutni a polgári korszak végéig, mind büntetőjogból, mind pedig magánjogból, és az utolsó konzultáció az pedig egy teljes perjog lenne. Így van, tehát legközelebb, akinek sikerült mindkét zárt egy dolgozata, az egy órával természetesen később kezdődik logikusan, jó? Tehát addig írják a többiek a pótot. Nos, nézzük akkor, ugye valahol ott hagytuk abba, hogy a rendi korszak végéig eljutottunk, legalábbis abban a szempontból, hogy most már igazán látszik annak hiánya, hogy nincs egy büntető törvénykönyvünk, és nincs összefoglalva. Ugye szokásjog vagy egyes törvényi rendelkezések szabályozzák a büntetőjog körébe tartozó egyes bűncselekményeket. A következő dátum, amit meg kell említeni, az 1687-es országgyűlés, 1687, amikor is első Lipót javasolni fogja, hogy küldjenek ki a büntetőjog kodifikálására egy bizottságot. Tehát egy törvénykönyvet kellene ennek a bizottságnak kidolgoznia. Nagyon fontos és jelentős hatással van a magyar rendi büntetőjog fejlődésére az úgynevezett praxis criminalis. Ez 1656-ban kerül bevezetésre, kiadásra, és ugye ez az alsó-ausztriai büntetőtörvénykönyv egyébként Magyarországon is életbe léptetik ezt a praxis criminalist. És igazán nagyon fontos hatása, amit meg szoktunk említeni a praxis criminalisból, az a tortúra bevezetése. Tehát a tortúra bevezetése. Ugye ez végül is nem jelent mást, mint a kínvallatás, tehát a köznapi értelemben. Pontosan meg volt határozva, hogy mi hogyan következik, milyen eseményt mi követ a tortúrában. Tehát tegyük fel, ott kezdődik a dolog, hogy az elkövetőnek, vagy hát akitől a vallomást szeretnénk kicsikarni, mert mutatjuk a kínzó eszközöket. És teljesen odáig, hogy elkezdjük csipkedni különböző testrészeit, mit tudom én, a körme alá szurkálunk, és a többi. Pontosan a praxis criminalisba ez rögzítve van egyébként. A praxis criminalis az a corpus juris része is lesz, ugye ezt most már nagyon jól tudják, hogy ez a magyar törvénytár. És ugyanakkor nem csak a praxis criminalis az, ami jelentőséggel bír a rendi büntetőjogunk szempontjából, hanem még egy törvénykönyvet meg kell jegyeznünk, ez a constitutio criminalis Carolina. Constitutio criminalis Carolina. Természetesen mind a kettőt elkezdik alkalmazni a bíróságaink, hivatkozni fognak rá ítéletleveleikben. Nem lesz megoldva a büntetőjogi kódifikáció, ezzel nem árulok el szerintem nagy titkot, de tervezetek készülnek. Ilyen tervezetet készít Bencsik Mihály, és innentől kezdve a büntetőjog körébe tartozó és a magánjog polgári kor magánjogába tartozó jogtudósok neveit tessék megtanulni a tankönyvből, jó? Évvégén is előfordul, már most is bele akartam rakni, csak utána eszembe jutott, hogy még ezt a részt nem ígértem önöktől. Bencsik Mihály, ő a Nagyszombati Egyetem tanára volt, tehát a Nagyszombati Egyetem tanára volt. Ő elkészíti a tervezetét, és ezt a tervezetet az 1715-ös rendi országgyűlésre juttatja el, de itt nem kerül érdemi tárgyalásra. Tehát 1715-re készül el Bencsik Mihály nevével témjezett tervezet. Ugyanakkor azt nem mondhatjuk, hogy nincsen semmiféle hatása a büntetőjogra, mert emlékeznek remélem rá, amikor múlt óra említettem a hűtlenség körébe tartozó bűncselekményeket, és mondtam, hogy Verbőcinél 18 darab ilyen bűncselekményt sorolunk fel, és idővel ugye változott. Méghozzá azt mondtam, hogy 1723-ra változik, mint egy 10 darab maradt csak benne ezekből a bűncselekményekből. Na, ennek a hatására, a Bencsik Mihály féle tervezet hatására kerül csökkentésre a hűtlenség körébe tartozó bűncselekmények száma. Tehát ez jelenik meg a 1723-as törvényben. Eddig világos? Jó. Hogy? Így van, tehát nagyjából 10-re fogják redukálni 1723-ban, és ennek a 1715-ös tervezetnek a eredménye ez, hogy a hűtlenség bűncselekmények köre csökkenni fog, vagy számának köre csökkenni fog. A következő jelentős lépés a kódifikáció és a büntetőjog terén történő kódifikáció körében az második József nevéhez köthető, kiadja a Kódex Józsefinát, Kódex Józsefina 1787-ben, életbe lépteti minden örökös tartományban. És ennek a Kódex Józsefinának nagyon előremutató rendelkezései vannak. Melyek ezek az előremutató rendelkezései, amiket jó lenne, hogyha egyet-kettőt megjegyeznének. Például bevezeti a nulla pöne színe lége elvét és a nullum crimen színe lége elvét. Tehát a nulla pöne színe lége elve. Ugye csak azzal a büntetéssel lehet valakit sújtani, amit az adott pillanatban törvény rendel el, az elkövetés pillanatában. Nulla pöne színe lége elve. És a nullum crimen színe lége elve, ugye csak az a cselekmény bűncselekmény, amit törvény rendel büntetni. Nagyon előremutató, ez a két elv egyébként innentől kezdve szinte megvan a büntetőjogunkban. Meg lesz a 43-as javaslatnál, és a Csemei Kódex is ismeri ezt az elvet egyébként, tehát ezt a nulla pöne színe lége elvét, nullum crimen színe lége elvét. Biztos, hogy meg fogom kérdezni vizsgán. Ja igen, arra azért készüljenek fel, hogy mivel a polgári korszakból önök nem adtak számot a tudásukról, büntetőjog, perjog és a magánjog körében, biztos, hogy jogtörténetből mindenki kapni fog kérdést szigorlaton polgári korból. Jó. Na a többiből elvileg már ott van ugye az általi dolgozatnak az eredménye, tehát azt tudom, hogy tudják. Rendben? Tehát ezt nagyon meg kell tanulni. A következő nagyon előre haladó lépése volt, hogy a halálbüntetést szinte eltörli, kivétel a hadi és statáriális események esetében. Tehát amikor statárium van elrendelve, vagy katonai büntetőjog területén tartja fent a halálbüntetést. Egyébként nincs halálbüntetés. Katonai büntetőjog és a statárium, ugye rögtönítélő bíráskodás, hogyha elrendeli. Azt is rögzítette a Codex Josephina, hogy ne legyenek határozatlan időtartalmú szabadságvesztés büntetések. Tehát ne szabhassanak ki olyan büntetéseket, amelynek nincsen meghatározva, hogy meddig tart. Ugye? Nem árt, ha tudjuk, hogy mondjuk 10 évig vagyunk fogságban esetleg. Nem ismeri az életfogytiglant. A legsúlyosabb szabadságvesztés a kódex szerint az 30-tól 100 évig terjed. És a vétő képesség korhatára 14. életében állapítja meg. Ugye a vétő képesség azt a képességet jelenti, hogy az ember tudja, előre látja cselekményének várható következményét, és tudja, hogy mondjuk lopást követ el. Ugye lásd, tegnap, ami történt Szegeden. Egy, nem tudom én, hány éves kislány, 10 éves kislány valahol telefonokat szeretett volna összeszedni az utcán, ha jól, ha pénztárász utcán. És valami késsel, vagy mit tudom én, mivel kényszerítette az embereket, és ugye mivel 10 éves, bevitték, és elengedték, mert ugye nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni. Meg még egy kitérő, hölgyeim és uraim. Ugye emlékeznek arra, amikor az imparlamentális kormányról beszéltem? Hogy a költségvetési jog mennyire fontos. Na majd figyeljék meg jövő tavasszal, mennyire fontos vita lesz a költségvetésből egy kisebbségi kormány mellett. Én nem akarok belemenni a politikába, csak látják, hogy azért néha van hasznos része is a jogtörténeti tudásuknak. Ha már más sem, akkor otthon már ezzel villoghatnak. Na, a következő időpont, ami a kodifikációs folyamatokban előrelépést jelent, az 1792. Ekkor újabb törvényhozás keretében újabb kodifikációs munkálatok kezdődnek el. Bizottságokat hoznak létre. Méghozzá a jogi bizottságnak a neve az a deputáció juridika. Deputáció juridika. Ez egy albizottság volt. Ennek lett volna a feladata a büntetőjog kódifikálása. Deputáció juridika, ez egy albizottság az országgyűlés működésén belül, feladata a büntetőjog kódifikálása, és el is készíti 1795-re a törvény kódex tervezetet, és ez a kódex tervezet mind az anyagi, mind az alaki büntetőjogot, tehát az anyagi és az eljárás jogi részt is tartalmazta volna. A következő előrelépés a büntetőjog kódifikációjában az 1825-ben következik be, ugye ez már a reformkorszak időszaka, 1825, amikor újra összehívják ezeket a rendszeres országgyűlési bizottságokat, hogy dolgozzanak ki reformtörvényjavaslatokat. Ez a javaslat 1827-re fog elkészülni egyébként. A következő jelentős lépés az a 32-36-os országgyűlés. Itt már a megyékben megvitatásra kerül a kódifikációs termék. Számos módosító indítványt tesznek a megyék, ugye követeik révén természetesen, és ennek megfelelően utasítják a megyék a követeket is, hogy hogyan kell nekik dönteni. Ebből se lesz semmi, tehát a 32-es, 36-os országgyűlésen sem lesz. A következő lépés az a 39-es, 40-es országgyűlés. A pontos ember. Ekkor szintén felújítják a büntetőjogi kodifikációs törekvéseket, és nagy reformpolitikusokat kérnek fel az egyes bizottságokba. Ekkor kezdik el kidolgozni a később úgynevezett 1843-as büntetőjogi törvényjavaslatokat. Na, ezekről már részletesen kell tudni egyébként. Tehát 1839-40-es országgyűlésen ül össze megint a reformmunkálatokra a bizottság, és feladatul tűzik ki egy büntető törvénykönyv elkészítését. Három bizottságot alakítanak, egyiknek a feladata lesz a büntető anyagi jog, a másiknak a büntető eljárási jog, és a harmadiknak pedig a büntetési végrehajtási joggal kapcsolatos tervezet kidolgozása. Büntető anyagi, büntető eljárási jog és büntetési végrehajtási jog. Na most ezek közül a legérdekesebb majd, amivel foglalkozni fogunk, az a büntető anyagi jogi javaslat egyébként. Ezt a tervezetet meg fogják vitatni a 43-as országgyűlésen. A büntető jogi, anyagi jogi tervezetnek azt úgy is szoktuk hívni, hogy a Deák-féle büntető javaslat. Tehát a Deák-féle javaslat. Deák nevéhez köthető természetesen. Nagyon haladó szellemiségű javaslat volt egyébként. A büntető eljárásjogi javaslatról annyit kell tudni, hogy azért nem támogatják, mert nincs benne az esküdtszéki rendszer, ez gyorsan szemere bele is dolgozza egyébként. Tehát már itt felmerül ugye az esküdtszéki bíráskodás bevezetésének a gondolata, de azt nagyon jól tudjuk, hogy ezt megvalósítani majd csak a 48. évi 18. törvénycikkben fogják. A büntetés végrehajtási javaslat azt elfogadja. Mind a karok és rendek táblája, mind a főrendi tábla el fogja fogadni a büntetés végrehajtási javaslatot. A másikkal, a büntető anyagi joggal az a baj, azért nem fogadja el, a karok és rendek táblája elfogadja, de a főrendi tábla nem, mert nincs benne a halálbüntetés. És ezért fog megbukni. Jó? Mi a gond? Tehát van három javaslatunk. Rendben, van egy anyagi jogi javaslat, rendkívül előremutató, haladó jellegű, mert nincs benne a halálbüntetés, de pont emiatt a főrendi tábla nem fogadja el, hiába fogadja el a karok és rendek táblája. A másiknál azt mondják, az a probléma az eljárás jogi javaslatnál, mert nincs benne az esküdtszék, de ez beledolgozza szemere, de így sem fogadják el egyébként az eljárás jogi javaslatot. És a büntetés végrehajtási javaslattal ott nincs gond, azt elfogadja mindkét tábla. De a probléma az, hogy az országgyűlés, mikor megkezdi a munkáját, elfogadnak egy olyan határozatot, hogy a három törvényjavaslatot csak együtt terjesztik fel az uralkodóhoz. Ha együtt megbukik, akkor nem lesz belőle semmi. És ennek következtében nem lesz belőle semmi. Tehát pedig az is előremutató lett volna, mert nagyon előre haladott lett volna, hogyha a büntetés végrehajtás törvényi szinten szabályozzák. Már a reformkorban. Na világos-e akkor a kódifikáció története? Mert ez nem lesz benne a tankönyvükben. Jó, vagy valahol maradtak el? Nem, mehetünk akkor tovább, rendben. És most akkor nézzük, csak a büntető anyagi jogi javaslatról fogunk beszélni, az érdekel minket. Jó? Tehát az 1843-as büntető anyagi jogi javaslat. Ez a törvényjavaslat természetesen áll egy általános részből, és áll egy különös részből. Az általános rész az alapvető büntetőjogi fogalmakat tisztázza. Mi az, hogy bűncselekmény, mi az, hogy szándékosság, gondatlanság, kísérlet, stb. A büntető tervezetnek a különös része pedig az egyes bűncselekményeket fogja tartalmazni. Azzal most nem foglalkozunk. Törvénykönyv, vagyis jobban lehet nem törvénykönyv, hanem tervezet, foglalkozott a hatály kérdéséről is, tehát a BTK hatályáról. Azt mondja ki ezzel kapcsolatban, hogy érvényes lett volna Magyarország területén, minden lakosra nézve, ez alól azonban egy kivételt határozott meg. Ez a kivétel pedig a katonai szolgálatot teljesítő személyek lettek volna. Őrájuk külön jog vonatkozott volna, ez pedig ugye a katonai büntetőjog természetesen. A BTK hatálya kiterjedt volna a külföldiekre is, de csak a külföldiek azon bűncselekményére, amit az ország határán belül követnek el. Beszél a kódex tervezet természetesen a kiszabható büntetésekről. Na most, nagyon fontos, ugye amiért megbukott, hogy nincs halálbüntetés. Ezt a hibát Csemegi Károly, amikor megalkotja majd a dualizmusban a kódexet, nem követi el, gyorsan bele is pakolja a halálbüntetés, de most nincsen. Van életfogytig tartó rabság, és van határozott ideig tartó rabság. Ez utóbbi esetben maximálisan 24 év visszaesésnél szabták ki ezt a maximumot. A büntetési tételeknél azt kell megállapítanunk, és ez is egy nagyon furcsa gondolata ennek a BTK tervezetnek, hogy nem állapítja meg a büntetési tételek minimumát, csak a maximumát, és a bíró belátására bízza, hogy meddig szálljon le az adott bűncselekmény elkövetőjével szemben. Van fogság a BTK szerint. Ennek maximális időtartalma a fogságnak egy év lett volna a tervezetben. Tehát fogság egy év maximum. Ismerte a bírói dorgálás intézményét, és természetesen mellékbüntetések kiszabását is elrendelhette. Ilyen volt például hivatalelvesztés, vagy pénzbüntetés. Na most a pénzbüntetésnek az a sajátságos volta, hogy azt ki lehetett szabni főbüntetésként is, és mellékbüntetésként is. Nagyon előre haladó rendelkezése volt az, hogy a büntetés az bűncselekmény elkövetői családtagjaira nem terjesztette ki. Tehát az ártatlan családtagokra nem terjesztette ki. Kivéve abban az egy esetben, hogyha kártérítést kellett volna az elkövetőnek fizetnie, de közben meghalt, akkor arra kötelezhették a rokonokat, hogy azt fizesse ki. De az már nincs, mint a rendi korszakban, hogy valaki megöli a királyt, és bűnhődjön a családtag is, illetve az ártatlan családtag is. Szabályozza rendelkezik a bűncselekmény fogalmáról. Hogy mi az, hogy bűncselekmény? A bűncselekmény fogalmát következőképpen határozta meg. Az a cselekmény, és innentől kezdve ezt a bűncselekmény fogalmat kell visszaadniuk bármikor, amely jogellenes, tényálladékszerű és bűnös. Természetesen a kódex rendelkezik a szándékosság, gondatlanság fogalmának meghatározásáról is. Szándékosan cselekszik az a személy a törvény tervezet szerint, aki tudja, hogy mit akar, és akarja is azt, hogy megvalósuljon cselekményének következménye. Ugye gondatlanságból pedig úgy követheti el valaki a cselekményt, hogy a tőle elvárható körültekintést elmulasztotta az illető személy. Tehát az adott helyzetben elvárható körültekintést elmulasztja. Na most, a dogmatika már fejlődik, és különbséget tesz a gondatlanságon belül, vagy azt is mondhatnánk, hogy meghatározza a gondatlanságnak két típusát, a súlyos gondatlanságot, a luxóriát, és az enyhébb gondatlanságot, a negligenciát. Emlékeznek arra, gondolom, hogy volt a bűncselekményeknek, tehát van szándékosság, gondatlanság. Nagyjából ugyanaz a fogalom, mint a rendinél elmondtunk, csak annyi, a gondatlanságnál van már súlyos és enyhe luxória és negligencia. Oké, eddig? A bűncselekményeknek természetesen ő is különbséget tett az egyes stádiumai között. Ugye, rendi korszakban remélem azt írták, hogy van befejezett és kísérlet. És meg is magyarázták, hogy mi ez akkor. Jó. Rendben. Ugye, természetesen itt is van befejezett bűncselekmény, amikor az elkövető törvényi tényállásban meghatározott magatartási formát megvalósítja. Ez ugyanaz, mint amit elmondtunk az elmúlt órán. Tehát befejezett bűncselekmény, amikor a törvényi tényállást az elkövető megvalósítja, be is fejezi. Mi a gond, hölgyeim? Nincs gond? Rendben. Kísérlet. Hogyha az elkövető a célú kitűzött bűncselekmény elkövetését megkezdi, de annak befejezése valamely szándékán kívül álló ok miatt nem történik meg. Tehát nem rajta múlik, hogy nem fejezi be a cselekményt. Szándékán kívül álló ok múlik, hogy nem fejezi be. Ugye, vagy ilyen akadály miatt lett meggátolva az, hogy a kísérlet a befejezett bűncselekmény stádiumába lép. A kísérlet csak szándékosan lehetett elkövetni. De természetesen enyhébben büntették. Ugye az, hogy kísérletet büntetünk-e, tehát hogy egy bűncselekmény kísérlete büntetendő-e, az majd a különös részletényállásnál rögzítésre kerül. Ha ott nincs, akkor nem büntetik, és általában természetesen enyhébben büntetik. Ismert az úgynevezett maradék vagy maradvány bűncselekmény kategóriáját. Ugye, hogyha valami oknál fogva az illető személy elállt a bűncselekmény befejezésétől. Természetesen Például megkezdi a lopást, csak nem tudja befejezni rajta kívülálló ok miatt. Hát például az illető szemét megzavarják. Nem mindig. Tehát azért mondom, hogy ez a különös részi tényállások között kell. Tehát most legyen ennyi elég, majd jövőre meg dogmatikából, büntetőjogból, mert majd megtanulják részletesen, hogy a hatályos jognál. Most csak annyi elég, hogy ismeri ezt a kategóriát, és kész. Nem kell belemenni, van befejezett kísérlet, kész. Ennyi bőven elég, hogyha én nekem ez visszajön a 43-as javaslatnál. Micsoda? Hát ez a perc. Na, hölgyeim is. Így van, hát ez is egy mesterség. Na, hölgyeim és uraim, térjünk vissza a 43-as javaslathoz. Azt azért hozzáteszem zárójelben, hogy a 43-as javaslat az így eszé lesz. Ez biztos. Ez, amiről most beszélünk. Mi? Ez a deákféle, hát más nincsen 43-ban, ez a deákféle javaslat, ez biztos. Ugye megbeszéltük a bűncselekmények stádiumait. Befejezett kísérlet és maradék bűncselekményhez feláll, hogyha valami úton magva nem tudja befejezni. Sokszor nincsen különbség a kettő között. Tehát azért mondom, hogy ez a büntető törvénykönyv különös részében kellene megnézni, hogy az adott bűncselekmény esetében most büntetjük, nem büntetjük a kísérletet, hogy akkor esetleg van-e maradék bűncselekmény. Jó? Azért mondom, hogy sokszor egybeesik, tehát egybe is esett a kettő. Mert nyilván értelemszerűen, dogmatikailag is beleillik az egyik a másik fogalomba. Tehát már mint a kísérlet és a maradék bűncselekményről beszélek most, nem a befejezetről. Jó? Tessék? Dehogy. Itt még nincs vége. Na, hölgyeim és uraim, menjünk már tovább a tettesre, tehát az elkövetőre. Még ez is az általános részben van, csak arról fogunk beszélni egyébként. Bűnszerzőnek nevezi, amit ma tettesnek hívnunk. Tehát bűnszerzőnek hívja a tettes. Ő lesz az, aki az adott törvényi tényállást elköveti, megvalósítja. Ugyanakkor már ismeri a felbújtó kategóriáját. Ő az a személy, aki a tettes írásban vagy szóban a bűncselekmény elkövetésére felszólítja, ráveszi. Hát most ír neki egy levelet. Pista, mi lenne, hogyha a szomszédból áthoznád nekem a munkácsi képet? Van, ismeri a közvetett tettes fogalmát. Ez a harapós kutya esete egyébként. Ugye, hogy ráhúszítom a kutyámat. Akkor mondjuk nem a kutyát fogom agyonütni, mondjuk esetleg azt is. Tehát nyilvánvalóan, tehát itt is azért persze megvizsgálhatják, de azért felelősségre fogják vonni a kutya gazdáját természetesen. Van bűnszövetkezet. Kitalálja valaki, hogy ezt miért szabályozták a 43-as javaslatban? Minek a oka, minek a következménye volt, hogy ezt belevették? Így van, a betyárok miatt. Így van, a betyárvilág miatt tették ezt bele egyébként. Van bűnsegéd, és ezen belül is különbséget tesz fizikai és pszichikai bűnsegéd között, bűnsegédlet között. fizikait, nagyon egyszerű, valamilyen tárgyal próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy megvalósuljon a bűncselekmény. Pszichikai esetében pedig ugye csak megerősítem a szándékában a bűnelkövetőt. Hát igen. Jó. Nézzük a beszámítás kizáró okokat. Még mindig a törvénykönyvben. Beszámítás kizáró okok. Őrültek. Ugye, akkor a beszámítás kizáró okok, akkor ha fennforognak, akkor nem lehet felelősségre vonni az illető személyt. Jó, vannak bizonyos betegségek, amikor annak következtében valaki beteg, akkor szükséges belátási értelmi képességgel nem rendelkezik. Tompa elméjűek, siketnémák. Erőszak vagy fenyegetés hatására cselekvő személyek. Végszükség esete. Végszükség esete, ha valaki életét veszélyeztető helyzetben van, és ennek, tehát azért, hogy saját életét mentse, amiatt követel bűncselekményt. Jogos védelem, tehát jogos önvédelem. Na most, itt nagyon fontos, hogy arányosnak kell lenni. Az arányosságot a jogos védelem esetében csak tehát a mai értelemben vett úgy lehet túllépni, hogy nem tudom felmérni. Az adott pillanatban nem lehet felmérni, hogy most engem meg akar ölni, vagy csak meg akarja simogatni a hátamat egy fadarabbal, és emiatt mondjuk én úgy ütöm meg, hogy belehal. Jó, akkor ebben az esetben a jogos védelem, önvédelem esetében ugye az arányosság mértéke nyilván túl van lépve, de nem fogják megállapítani, tehát a jogos védelem keretében fog maradni még továbbra is. Világos? Jó. A természetesen a vétőképesség korhatárát is meghatározta. Ez pedig 12. életév a tervezet szerint. Az, hogy egy 12. életév alatt nem rendelkeznek beszámítási képességgel a gyermekek. Rendelkezik a szülői fenyítőjog gyakorlásáról. Méghozzá 24. életévükig illeti meg a szülőket a fenyítőjog. 24, nem 27, az azért már elég durva lenne. Hát jó, hát néha az embernek akkor is kell egy atyai füles. Kivéve, hogyha ugye az apai hatalom alól felszabadul az illető gyermek. Tehát a szülői hatalom alól kikerül. Fenyítő joga nem csak a szülőknek volt, a tervezet szerint, hanem a gyámnak is. Tanító intézetekben is, hölgyeim és uraim. Gimnázium, egyetemen is. De volt a mesterembereknek is a legények felett fenyítő joga egyébként. De nem lehetett könnyű testi sértést okozni. Tehát ez volt a korlátja. Ne! Maximálisan odáig terjedhetett el, hogy könnyű testi. Annál súlyosabb nem lehetett. Nem verhettem a mesterlegény, cipészlegénynek a fejét a falba, mert rosszul csinálta meg a cipőt. A nőkkel kapcsolatban azt a megkötést tartalmazta a fenyítőjő gyakorlása, hogy nem lehetett személyre sértő. Tessék? Micsoda? Nem értem.
Szegény emberek.
film. Igen. Igen, ez a művészi szabadság körébe beletartozik, köszönöm. Na, hölgyeim és uraim, rendezi, és egy nagyon furcsa problémával foglalkozik, méghozzá az orvos, és az orvos által okozott, hát ma mondhatnánk ezt divatosan, ugye ez a műhiba pereg, de nyilván nem műhiba pereg, hanem az orvos által okozott fájdalommal foglalkozik méghozzá, hogyha az orvos azért okoz fájdalmat, mondjuk levágja valakinek a lábát, hogy ezzel mentse az életét, akkor azért nem büntetendő. De csak akkor, hogyha természetesen hivatali minőségében jár ez el, és nem pedig úgy, hogy most azért bárkit megállít az utcán. Természetesen a törvénykönyv tartalmazta volna a visszaesést, ez emlékeznek a maximális 24 évnél említettem is, hogy visszaesés. Tehát a visszaesőnek volt egy típus, amikor ugye ugyanazt a bűncselekményt többször követi el, vagy pedig az is visszaesőnek számít, aki különböző bűncselekményeket követel. Visszaesésnél, ahogy az említettem, maximális kiszabható időtartam 24 év. Elévülést is meghatározza a törvénykönyv, hogy mi az, hogy elévülés. Ugye az elévülés az az, amikor meghatározott idő eltelte után az illető személytudott bűncselekmény elkövetéséért nem lehet felelősségre vonni. Pontosan rögzítette azt az időhatárt, ami ez volt. Jó. Nagyjából nagyon röviden ennyit az 1843-as javaslatról. Hogy? Hát, szűkítik. Kisebb betűkkel írnak, mint most. Hát ez körülbelül 2,5 oldal, mire önök ezt megtanulják, lesz belőle 1 oldal, odajutnak a vizsgán, teljesen bele fog férni abba a 1,5 oldalba. Jó? Na. Hölgyeim és uraim, menjünk akkor tovább. Menjünk tovább még. Nézzük meg, hogy mi a különbség ennek a... Ugye, de ebből a tervezetből tehát nem lesz törvény. Mi a különbség a Csemegi Kódex és az előbb említett 43-as javaslat között? Melyek a legfontosabb különbségek? Ezt így szoktuk kérdezni. Mi a különbség a 43-as javaslat és a Csemegi Kódex között, ugye a Csemegi Károly nevéhez kapcsolódó kódex között? Hát az egyikből törvény lesz, a másikból nem, tehát az egyik hatályba lép, a másik nem. A következő nagyon fontos különbség, hogy a 43-as javaslatban nincs benne a halálbüntetés, a Csemegi Kódexben benne lesz a halálbüntetés egyik. Nagyon fontos különbség a bűncselekmények súlya szerinti osztályozásban is megjelenik. Bűncselekmények súly szerinti osztályozása. A 43-as az azt mondjuk, hogy kettős jellegű, tehát büntet és vétséget különböztet meg. Tehát kettős jellegű a 43-as javaslat, ebben büntet és vétség található. A Csemegi Kódex, ezzel szemben trihotomikus rendszerű. Trihotomikus, tehát háromas rendszerű. Büntettet, vétséget és kihágást különböztet meg, de azt hozzá kell tenni, hogy a kihágásról külön törvénykönyv rendelkezik. Majd ezt megtanulják otthon. Büntet, vétség, kihágás. A másiknál meg csak kettő van, jó? És a kihágásokról nem a Csemegi Kódex rendelkezik, hanem van egy kihágási törvénykönyv. Az külön tétel azt hiszem önöknek, a kihágási törvénykönyv. Tankönyvben benne van, úgyhogy már ezt a másfél oldalt onnan megtanulja. Ugye azt mondtam, hogy a 43-as javaslat, és ez a következő különbség a 43-as javaslat és a Csemegi Kódex között, hogy a 43-as javaslat a büntetések maximumát határozza meg. csak a maximum van. Ezzel szemben a Csemei Kódex, az 1878-as törvény a maximumát és a minimumát is meghatározza a büntetéseknek. És az utolsó különbség a Csemei Kódex és a 43-as javaslat között, hogy a Csemei Kódex nem ismeri a bírói dorgálást, a Deák-féle javaslat pedig igen. Csemei Kódex alapelvei. Ugye az 1878. évi törvénykönyv, 5. törvénykönyv, 5. törvény. Alapelvei Csemei Kódexnek Csemei Károly nevéhez kapcsolódik. Nullum crimen sine lege elve. Csak az számít bűncselekménynek, amit elkövetése előtt a törvény annak nyilvánít. Csak az számít bűncselekménynek, amit elkövetése előtt a törvény annak nyilvánít. Nullum crimen sine lege elve. Na, melyik hogy variáljam? Nagyon sebben. Na, a másik alapelv, a nulla bűn a színe lége elve. Csak olyan büntetést lehet kiszabni az elkövetett bűncselekményét, amit az elkövetés pillanatában törvény rendel el az adott bűncselekményért. Csak olyan büntetést lehet kiszabni, alkalmazható, amit a törvény az elkövetés előtt meghatározott. Ugye pontosan megvan határozva a törvényben, hogy halálbüntetés, szabadságvesztés, vagyoni büntetés, stb. Akkor azokat lehet kiszabni. Nem lehet valami újat kreálni természetesen. Alapelvként érvényesül még a tulajdonvédelme természetesen, és majd a törvény előtti egyenlőség is. Csemei Kódex értékelése a következő. Alapvetően, és ezt nagyon szeretném, ha megtanulnák egyébként, ezt a részt majd a tankönyvből, én elmondom már most, hogy mire kell odafigyelni, a tankönyvből megtanulják. Azért nagyon fontos lenne, hogy ezt megtanulják, mert dogmatikából, tehát büntetőjog általános részéből jövőre Nagy Ferenc professzor úr ezt önöktől nagyon kőkeményen fogja bevasalni ezeket a dolgokat, amikről most mi egyszavas dologban beszélünk. Alapvetően a Csemei Kódex az a klasszikus büntetőjogi iskola tanait tükrözi. Tehát a klasszikus büntetőjogi iskola tanait tükrözi. Ennek az irányzatnak pedig a következők a jellemzői. Az első nagyon fontos jellemzője a tettet előtérbe helyező büntetőjogi szemlélet. Tehát tettet előtérbe helyező büntetőjogi szemlélet. A következő nagyon fontos jellemzője az úgynevezett proporcionalitás elve, vagy arányosság elve. Az elkövetett bűncselekmény arányos legyen a kiszabandó büntetés. Tehát proporcionalitás vagy arányosság elve. A következő, a harmadik, a bűnösségen alapuló felelősség elve. Ugye, ha valaki vétlen, akkor azt ne büntessük már, lehetőleg. Bűnösségen alapuló felelősség elve. A következő, az individuál etikai felelősség elve. Individuál etikai felelősség elve. Vagy egyéni erkölcsi felelősség elve. Ugye ez azt jelenti, hogy az embernek joga van eldönteni, el is tudja dönteni, hogy a jót vagy a rosszat választja egyébként. Individuál etikai felelősség elve. Következő az igazságos megtorló büntetés. Igazságosan megtorló büntetés. És az utolsó, a rendkívül precíz büntetőjogi fogalmak használata. Ezek jellemzőek a kódexre, klasszikus iskola. Azt mondom, hogy ez a klasszikus iskola, de jövőre kőkeményen be fogják önökön vasalni, hogy milyen más büntetőjogi iskolák vannak. Most csak soroljuk fel, és én nekem elég lesz ennyit tudni. Jó? Ilyen az antropológiai iskola. Antropológiai iskola, büntetőjogi iskola. Ez Lombroso nevéhez köthető, remélem már európai jogtörténetből hallottak róla. Ugye ránézésre születésénél fogva determinálva van valaki, és hogyha ilyen hosszúkás fej, nagyon, stb., akkor jobb, ha minél hamarabb likvidáljuk. Nagyjából ennyi a lényege, röviden összefoglalva. Szociológiai irányzat, vagy iskola. Ugye ez itt a társadalmi determináltságon van a hangsúly. Szociológiai. És a következő az új klasszikus iskola. Vagy közvetítő iskola. Az előzőnek a szociológiának képviselője például Vámbéry Rusztem, az új klasszikusnak Angyal Pál, Finkei Ferenc, Angyal Pált és Finkei Ferencet tessék nagyon megnézni. Finkei Ferenc. Na, hölgyeim és uraim, egyébként Angyal Pál azt például írta jó büntetésről, és össze is foglalta tizenvalahány pontban, hogy milyennek kell lenni egy jó büntetésnek. Na, nézzük akkor a Csemei Kódex általános részét ezt követően. Na most, itt a tankönyvük egy picit más rendszerben kezeli a büntetéseket, mint ahogy mi azt visszavárjuk önöktől. Ugyanis a tankönyvükben egymás után halálbüntetéstől kezdve fel van sorolva a mellékbüntetésig minden. Önöknek viszont úgy kellene tudni majd leírni évvégén, hogy van halálbüntetés, van szabadságvesztés büntetés, van pénzbüntetés és vannak mellékbüntetések. És a szabadságvesztés büntetésen belül lesz különböző típus. Azt majd mindjárt vesszük. Halálbüntetés, szabadságvesztés, pénzbüntetés, mellékbüntetés. Ennyi. Nézzük, mit tudunk a halálbüntetésről a Csemei Kódex általános része alapján. Ugye 78. évi 5. törvénycikk, ez a kőkemény dualizmus már. A halálbüntetést a zárt helyen kötél által kell végrehajtani. Na most eredetileg nem a kötél szerepelt a törvényjavaslatban, hanem a guillotine, de azt a francia forradalom miatt gyorsan le is söpörték az asztalról. Maradt a kötél által való végrehajtás. És ezt tudják, hogy az a bíró, aki kiszabta a halálbüntetést, annak is ott kellett lenni egyébként a végrehajtáskor. Úgyhogy, ha még lesz szerencséjük idézőjelben, akkor találkozhatnak olyan oktató kollégákkal, akik még voltak bírók abban az időszakban, engem legalábbis még tanítottak olyan kollégák, és azok azért tudnak mesélni tényleg, hogy mennyire a bírónak is lelki trauma azért egyébként egy halálbüntetés kiszabni. Főleg, ha nő a bíró esetleg. Na, majd hatályos jogászoktól megkérdezik, jó? Ennyit előre. A 20. életévét be nem töltött személyt nem lehetett halálbüntetéssel sújtani. Csak akkor lehetett végrehajtani a halálbüntetést, hogyha a király nem adott kegyelmet. Az államfő nem ad kegyelmet. Hogy? Úgy egyáltalán nem ad kegyelmet, nem a 20 év alatt. Hát 20 év alatt nem szabom ki a halálbüntetést, mert nem lehet, mert egy fiatalkorúnak számít, majd venni fogjuk, hogy milyen rendelkezéseket tartalmaz a Csemei Kódex, még ezen kívül a fiatalkorúakra. És hogyha a király nem ad kegyelmet, mert ugye, hogyha már felakasztják az illető szemét, utána már hiába ad kegyelmet. akkor már nem nagyon lehet in-integrum restitúciót végrehajtani ebben az esetben. Igen, rendkívül nehéz, így van. A halálbüntetés az csak bizonyos bűncselekmények kapcsán rendelték el, például a felségsértés bizonyos alakzatainál, a király meggyilkolása, vagy a gyilkosság. Tehát a király gyilkolása, ez a felségsértésből, és egyébként pedig a gyilkosság. Na ennyit a halálbüntetésről. Nézzük a szabadságvesztés büntetést, és ennek típusait. Az első a fegyház. Fegyház. Ez vagy életfogytig tart, vagy határozott időtartalmú a fegyház. És hogyha határozott időtartalmú, akkor természetesen annak pontosan rögzítette maximumát és minimumát, ez pedig 15 és 2. Jó? Államfogház. Államfogház. 15-2. Államfogház. Ez csak politikai bűncselekmények elkövetőivel vagy párbajozókkal szemben szabták ki. Államfogház. Leghosszabb időtartama az államfogháznak 15 év, legrövidebb időtartama pedig 1 év volt. Börtön 15 és 1 nap. Bocsánat, hogyha az előbb évet mondtam, 1 nap. 15 évtől 1 napig, tehát ez ilyen nagyon... Igen, igen, az ott év, az ott év. Börtön, ez a következő típusa a szabadságvesztésnek. A börtön az 10 évtől 1 hónapig terjedt, tehát 10 évtől 1 hónapig. A fogház, ez pedig a legalacsonyabb szintű, 5 évtől 1 napig. 5 évtől 1 napig. Na most, hogyha az időtartamát nem tanulják meg, az nem gond, de az, hogy mi tartozik a szabadságvesztés büntetésbe, tehát milyen típusai vannak, azt meg kell. Jó? Tehát azt mindenféleképpen meg kell. És van pénzbüntetés, amit ki lehet szabni főbüntetésként és mellékbüntetésként egyaránt, és akkor melyik a mellékbüntetések még a pénzbüntetésen kívül. Hivatalvesztés. Polgári jog gyakorlatának felfüggesztése. A bűnelkövetési eszközök elkobzása. És mondjuk az országból való kitiltás. Nézzük, milyen fogalmakat határoz meg még a... Tehát a bűnelkövetési eszközök elkobzása és az országból való kitiltás. Országból való kitiltás. Meghatározott időre vagy örökre egyébként. Országból való kitiltás. A bűncselekményi eszközök elkobzása. Mondjuk egy autóval követi el, akkor mondjuk meg elvesszük tőle azt a kis mercit. Jó? Meghatározta, hogy mi az, hogy kísérlet. Mi az, hogy kísérlet. Itt is csak szándékos elkövetésről beszélünk, mert a kísérlet esetében az önmagában fogalmilag kizárt a gondatlanság egyébként. Gondatlanságban nem lehet elkezdeni egy bűncselekményt, tehát jó, ha belegondolnak. Meghatározta a részességet, részesség, nem gével. Ugye ez azt jelenti, hogy több személy közreműködik egy bűncselekmény elkövetésében valamilyen módon. Ilyenek a tettesek, felbújtó, a bűnsegéd, fizikai, pszichikai bűnsegéd megint. Tehát tettesek, felbújtó, bűnsegéd, fizikai, pszichikai bűnsegéd. Na most, a szándékosság és a gondatlanság fogalmát nem találjuk meg, használja, de nem találjuk meg, nem fogalmazta meg Csemei Károly. Kimaradt a törvénykönyvből, nincsen benne a szándékosság és gondatlanság fogalma. Csemei Károly összes művében ki lehet következtetni, hogy mit ért egyébként szándékosságon, gondatlanságon, ha valaki akarja, olvassa ezt a több kötetes kis szösszenetet, de higgyék el, hogy nincsen benne a törvénykönyvben. Beszámítás kizáró okok. Öntudatlan állapot, vagy akinek elmetehetetlensége meg volt zavarva. Hát, elmebaj. Elmetehetetlensége meg volt zavarva. Ugye elme állapota, persze. Ellenállhatatlan erő, vagy fenyegetés, ugye, hogy ebben kerül olyan kényszerítő helyzetben, amely például a családtagját vagy saját életét veszélyezteti, akkor ez kizárja a büntető felelősségre vonás. Fenyegetés, természetesen az is kizárja, most egy pisztolyt tartok oda, vagy megfenyegetem, és annak hatására követi el a bűncselekményt, akkor az is ki fogja zárni. Jogos védelem, szintén. Természetesen a törvénykönyv kimondja, hogy az a személy nem mentesül a büntető joghatóság felelősségre vonására alól, aki a törvényt nem tudja. Tehát a törvény nem tudása az a felelősség alól nem mentesít. Hála Istennek, lásd tegnapi kutyaverők. Ugye? Mondjuk nem, szerintem semmi következménye nem lesz, de az már más kérdés, de elég gyenge kifogás volt egyébként. Na jó, látják? Mindenhol van jogtörténet, csak bele kell magyarázni. Na, hölgyeim és uraim, menjünk tovább. Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések a Csemei Kódexben. Aki, ugye a korhatár itt nagyon fontos, 12. év alatt nem vonható büntetőjogi a felelősségre az illető személy. Tehát 12 alatt nem lehet felelősségre vonni. 12 és 16 között vizsgálni kellett. Rendelkezik-e belátási képességgel. Ilyen kiskorút egyébként javítónevelő intézetbe lehetett akkor utalni a törvénykönyv szövege szerint. 12-től 16-ig megvizsgáljuk, és javítónevelő intézetbe utaljuk, hogyha szükséges. És még itt az előbb elmondottaknál, ugye a halálbüntetésnél, amit említettem, hogy a 20. életévét be nem töltött személyt nem lehet halálra ítélni. Ennyire szükszóval intézte a Csemei Kódex egyébként a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezést, és itt zárójelbe jegyzem meg, de azért fontos, hogy felírják, mert kérdezni fogom, de majd a könyvből megnézik, ezt az egy törvényt. A Csemei Kódexnek az első büntető novellája pont ezért születik meg többek között, de a fiatalkorúakra vonatkozó hiányosságokat pótolja. Ez 1908-ban kerül kiadásra, tehát az első büntető novella 1908. Egyébként a második büntető novella az 28, a harmadik büntető novella pedig 48. Az első tessék azt nagyon megnézni, jó? Természetesen a maga a kódex ismert a súlyosbító enyhítő körülményeket. Sőt, megengedte azt is, hogy a bíró akár, hogyha oly nyomatékosnak ítélte meg az enyhítő körülmények fennforgását, akkor börtön helyett fogház, tehát egyenlentebbi kategóriát szabjon ki. Fogház helyett pénzbüntetés, ugye az volt alatta egyébként. Tehát, hogyha az enyhítő körülmények olyan súlyosak voltak, magát az ügyet, az egészet megvizsgálva, akkor a bírónak megvolt az a lehetősége, hogy a büntetés kiszabásánál egyebb enyhébb fokozatot szabjon ki, hogyha ugye a minimum, tehát a minimum is magasnak tűnt abban az adott esetben, az enyhítő körülményeknél. Bűnhalmazat. Ez enyhítő körülmény. Hát most, hogyha eredetileg börtön járna, és helyette pedig fogház lesz, akkor az nem lehet súlyosbító körülmény. Tehát, hogyha annyira sok az enyhítő körülmény, hogy az egész szituációt, az egész jogesetet megvizsgálva a bíró úgy ítéli meg, hogy börtön helyett fogház, fogház helyett pénzbüntetés, tehát a kiszabható minimum is súlyos lenne az adott ügyre, akkor egy jelentebb léphet. Bűnhalmazat. Alaki és anyagi bűnhalmazatot különböztetett meg. Alaki és anyagi bűnhalmazatot különböztetett meg. Alaki bűnhalmazatról akkor beszélünk, amikor valaki egy bűncselekménnyel, tehát egy cselekménnyel több bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg. Tehát alaki, amikor egy cselekménnyel több bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg. Anyagi halmazat, amikor több bűncselekményt követel az illető személy, tehát több különböző bűncselekményt, vagy pedig ugyanazt a bűncselekményt, de többször követi el. Tehát több különböző bűncselekményt, vagy ugyanazt a bűncselekményt. És rendelkezik még az általános rész magáról a büntető eljárás kizárásáról és a büntetés végrehajtás kizárásáról. Ennek okai lehet a bűn elkövető halála, természetesen akkor nincs eljárás, nem lehet végrehajtani mondjuk a büntetés sem. Kegyelem, ugye ezt az uralkodó az államfő adhatja, akkor is kizárt a büntetés végrehajtás. Ugye az előbb említett halálbüntetésnél feltétel is volt, hogy csak utána lehet végrehajtani, hogy a király nem ad kegyelmet. És az elévülés. Ugye amikor már egy idő múlás követően nem lehet az adott bűncselekményét, a bűncselekmény elkövetőjét felelősségre vonni. Na, ennyi az általános rész, és akkor most nézzünk egy-egy példát a különös részhez. Politikai bűncselekmények köréhez példa. Felségsértés, hűtlenség, a magánosok elleni bűncselekmények köréhez például gyilkosság. Gyilkosság akkor van, hogyha előre megfontolt szándékkal követem el. Ha nincs előre megfontolt szándék, akkor emberölés. Magánosok elleni bűncselekményhez tartozik például testi sértés. Na most a testi sértésnek ugye mai szóhasználatban van könnyű testi sértés, súlyos testi sértés. Itt három típusa volt. Volt, ami 8 napon belül, 8 és 20 nap között, és 20 napnás nagyobb, ugye egy gyógyulási időtartamot igénybe vevő testi sértés. Tehát 8 alatt, 8 és 20 között, és a 20 felett, ugye a gyógyulási időtartamot kell ebben az esetben nézni. És ide tartozik még például a lopás, és tipikus magánosak elleni bűncselekmény. Közveszélyű bűncselekmények körébe a következők tartoztak. Gyújtogatás, árvízokozás, hajók rongálása például. Hivatali bűncselekmények körébe. Egy gyújtogatás, árvízokozás, például hajók rongálása. Hivatali bűncselekmények körébe. Megvesztegetés, sikkasztás, hivatali hatáskörre hatalommal való visszaélés többek között. Jó, egyet-kettőt megjegyeznek, bőven elég. Hivatali bűncselekmények körébe sikkasztás. Ezt tudnak mondani úgyis, nem? És pedig egyetlen egy fogalom a csemeginél, és akkor szünet. Korrekcionalizáció. 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 Remélem egy pár embernél a biztosítékben marad, és akkor le tudja írni, még ha nehéz is. Korrekcionalizáció. A büntetnek, a bírónak, tehát a bíró által a büntet vétségé történő átminősítése. Tehát a büntetnek a bíró által vétségé történő átminősítése. Tehát amikor a büntet, vétség lesz. A bíró teheti ezt meg. Például kísérlet esetén. Rendkívüli enyhítő körülmények fennforgása esetén. Ugye megint látjuk, hogy óriási nagy lehetősége van a deáknál is, meg itt is a bíró mérlegelésének. Jó? Ennyi a korrekcionalizáció. Na, hölgyeim és uraim, akkor büntetőjogból ennyit. És akkor egy pár perc szünet, és akkor folytatjuk a polgári kormányjal.